Geliebte Brüder und Schwestern im Herrn, wir begrüßen euch aufs Herzlichste von Zürich aus zu dieser Wortbetrachtung mit Bruder Frank. Möge der Herr euch segnen, wie er uns segnet hier in Zürich. Möge er gegenwärtig sein in allen Teilen der Welt, die ihr jetzt mithört. Lass mich zur Einleitung ein Wort lesen aus 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1, Verse 12 bis und mit 16. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst, und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Liebe Brüder und Schwestern, diese Worte hätte ebenso gut Bruder Frank geschrieben haben können. Denn auch er war immer bedacht, uns das Wort näher zu bringen. Er war darauf bedacht, eine Verbindung nicht zu ihm, sondern zum Herrn herzustellen, zwischen den Gläubigen und dem wahrhaftigen Gott. Nicht Menschenworte, nicht Deutungen, nicht eigene Gedanken, sondern das reine, wahre Wort Gottes. Lasst uns bedenken, dass am Ende nur noch das Wort Gottes, das reine Wort, stehen wird. Keine Deutungen mehr, keine eigenen Gedanken mehr, sondern nur das eine wahre Wort Gottes. So muss auch an uns alles abfallen, was nicht vor Gott bestehen kann. Genauso gut, wie alle Deutungen abfallen müssten, muss an uns alles abfallen, was nicht bestehen kann vor Gott, damit wir am Ende als reine Braut vor ihm stehen dürfen, damit wir wirklich in weißen Kleidern vor Gott hintreten dürfen. Möge die heutige Wortbetrachtung dazu dienen, dass wir diesem Ziel wiederum einen Schritt näher kommen. Der Herr möge uns alle segnen. Lasst uns zusammen beten. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir für all deine Güte und Treue, die wir immer und immer wieder erfahren durften. Und heute noch erfahren. Segne uns, Herr, aus dem Reichtum deiner Gnade. Segne deine Gemeinde. Halte sie zusammen. Wir bitten dich um deines Namens willen. Herr, du hast jedes Einzelne beim Namen gerufen. Du kennst jedes Einzelne beim Namen. Dafür danken wir dir, Herr. Halte uns an deiner Hand, führe uns, leite uns und gestatte dem Feind nicht, dass er zwischen uns tritt, sondern stärke uns, damit wir dem Feind entgegnen können. Herr, wir danken dir, dass diese Andacht dazu dienen wird, dass wir stärker werden, zuversichtlich werden und dass wir schlussendlich gesegnet von hier wieder nach Hause gehen dürfen. Herr, segne uns. Das ist unser Gebet. Amen. Amen.
Man könnte über die Zeit und die Zeichen der Zeit, über die politische, über die religiöse, über die gesamte Entwicklung bestens Bescheid wissen. Und hätte man selber nicht die Gemeinschaft mit Gott, überhaupt wäre man kein Gotteskind geworden, dann wäre das eine Information für unseren Kopf und das Herz und Leben ginge leer aus. Beides ist wichtig. Erstens, dass wir unseren Weg zu Gott finden. Die Versöhnung,
a szívünk és az életünk pedig üresen maradna. Minden fontos. Először is, hogy megtaláljuk az útunkat Istenhez. Átéljük a Golgotán történt megbékélést, és így Isten szellem által újjászülessünk egy élő reménységre, hogy részessé legyünk annak, amit Isten most elkezdett, és be is fog fejezni az ő gyülekezetével. A következő gondolat is nagyon fontos lett számomra a közelmúltban. Az ember természeténél fogva, ahogy az írás mondja, bűnben és vétkekben halott. Egyáltalán nem érzi, hogy hiányzik neki valami. Halott, szellemileg halott. Sok vallási dolog veszi körül ugyan, de szellemileg halott. Először is az evangélium hirdetése által ébredt fel az ember, és tudatosul az ő vétek érzete, megérti, hogy elszakadt Istentől és elveszett, és aztán könyöröghet a szabadulásért és a kegyelemért, és így személyesen átélheti Istent. Az evangélium hirdetése során éppen azért fontos, hogy az emberek valóban fel legyenek ébresztve szellemi halálukból, és tudatára ébredjenek annak, hogy Isten nem akarja bűnös halálát, hanem sokkal inkább azt, hogy mindannyian megtérjenek és éljenek. És az Úr így szólt, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségeben éljenek. Isten nem egy hitet, nem egy vallást, nem egy felekezetet hozott létre a földön, hanem az üdvösség jelent meg az embereknek. Titus 3. fejezete. Isten kegyelme megjelent, tehát minden embernek, és üdvösséget nyújt nekünk. Ma arról szeretnénk szólni, ami éppen aktuális napjainkban. Annyi minden történik, hogy a politikusok alig tudnak lépést tartani a fejleményekkel. A történelem és minden elborít minket, csak rohanunk, hogy valahogy nyomon kövessük a dolgokat. Tehát tényleg nagyon sok minden történik a szemünk előtt, és a legtöbb dologra egyáltalán nem is számítottunk. Vagyis a túlnyomó többség egyáltalán nem számított rá. Ez a generáció hozzászokott ahhoz, hogy a hidegháború folytatódik, egy választóvonal húzódik az országon keresztül, és a kontinensen is, és az egyik a másiknak ellensége, kelet a nyugat ellen, nyugat a kelet ellen. És íme, meglásd, egy ideje óta minden teljesen más lett. Nagyon örülünk ennek a fejleményeknek. És ugyanakkor, ha bibliai szempontból osztályozhatjuk, ebből világosan felismerjük, hogy valójában mennyit ütött az óra. És ezt már bizonnyal leírtam, Én is beszéltem is erről itt, ott. A prófétai írások képletei vagy szimbólumainak felismerése és osztályozása valójában jelenleg a legfontosabb számunkra. És ebből a szempontból is nagyra kell becsülnünk Isten kegyelmét. Mert hányan olvassák a Szentírást, és nem tudják összefüggésbe hozni azt, ami ott elő van adva, és ami a lényeg. És hadd legyen valóban megengedett, hogy itt is hálát adjunk az Úrnak, az ő szolgája Branham testvér küldetéséért, akit Isten valóban egyedülálló módon felhasznált a mi nemzedékünkben. Istennek kell elkönyvelni mindent, tisztelni azt, amit cselekszik, és szívből hálát adni neki, hogy teljes mértékben részesülhessünk abban, amit Isten cselekszik. Valóban úgy van, hogy hosszú távon csak az lehet áldott, aki Istennel társul. Aki Isten munkája ellen rugódozik, az nem fog boldogulni. Nem lesz lehetséges Isten előtt megállni a helyünket. Itt egy ígére tekintek, amelyet Müller testvér is felolvasott az Ézsás prófétából. Az Ézsás 55-re tekintek, és szeretném felolvasni néhány ígeverset, hogy tudjuk, ez nem is egy előadás, amelyet emberek dolgoztak ki, hanem a Szentírásból olvasunk. Először még az Ézsás 55. fejezetének a 6. versétől. Keressétek az Urat, amíg lehetőséget nyújt, hogy megtaláljuk őt. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el az istentelen az útját, és aki gaztettet forral magában, az rendszerezze gondolatait, és térjen vissza az Úrhoz, hogy megkegyelmezzen neki, és a mi Istenünkhöz, mert ő bőséges megbocsájtást gyakorol. Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útaitok nem az én útaim, így szól az Úr kijelentése. Hanem amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útaim a ti útaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Különösen az imént felolvasott verset, hogy keressétek az Urat, amit megtalálható, vagy ami lehetőséget ad, hogy megtaláljuk őt. Hamarosan beigazolódik és beteljesedik, hogy a kegyelem ideje lejár, az ajtó bezárul, és az emberek a hegyekhez és halmokhoz kiáltanak majd, hogy rejtsetek el minket annak haragja elől, aki a trónon ül. Elől fogunk olvasni néhány ígeverset, és hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy nem az a szándékunk az embereket valahogy megrémíteni. Az nem lenne helyes. De amennyiben nem adjuk át az utolsó figyelmeztetést, akkor bűnterhelne minket, mert tudtuk, és nem mondtuk el másoknak. Tehát meg kell tennünk még akkor is, ha eleinte egy kicsit nevetségessé tesszük magunkat, hiszen ha valaki a szellemi dolgokról beszél, úgyis harmadosztályú embernek van tekintve. Az ilyen ember nem illik bele ebbe a társadalomba, kívülálló, és még sok minden más. De ezt szívesen magunkra vállaljuk, néha nem annyira szívesen, de egyszerűen magunkra vállaljuk, mert ez a sorsunk, amiben részünk lett. A végén azonban kiderül, hogy hittünk Istenben, hittünk Istennek, és Isten betartja az ő adott ígéretét. Erre van tőle garanciánk, hogy az ő szava nem tér üresen vissza, hanem elvégzi azt, amire elküldetett. Először is, ahogy már kiemeltük, valóban az a fontos, hogy megnyíljon a Szentírás iránti szellemi megértésünk, hogy hozzáférésünk legyen ahhoz, ami szellemi természetű vagy jellegű. És amikor Pál apostol így ír a korintusiaknak, hogy a természetes ember nem vesz észre semmit, ami Isten szellemétől jön vagy származik, az még ma is igaz. A legnagyobb professzorok, noha szellemi képességeikkel a Szentírás felett töprengenek, mégsem értik meg sem Istent, sem Isten ígéjét. A Szent Szellem által kell kinyilatkoztatva legyen, csak azután fogjuk megérteni, és csak azután kapunk hozzáférést ezekhez a szellemi és isteni dolgokhoz. Isten ajándékozzon meg kegyelemmel bennünket, eme néhány perc alatt mondhatnánk, hogy elmélkedésünk során egy kicsit beletekinthessünk abba, amit ő elhatározott magának megtenni. A mai ígeüzenet vagy témát így lehetne leírni: Jézus Krisztus visszajövetele és a bibliai proféciák beteljesedése. Nyilván úgy gondolom, hogy ezzel a témával nagyjából érinteni fogjuk azt, amire most megy. Mikor is számíthatunk valóban az Úr visszajövetelével? És ezek nem olyan állítások most, amelyeket csak úgy a levegőbe dobunk, mert nekünk így tetszik, vagy mert szeretnénk. Ezek olyan tények, amelyekről a Szentírásban valóban olvashatunk, és amelyekben hiszünk is. Számos bibliai idézet létezik, amelyeket nem fogunk mind felolvasni, ahol az Úr egyértelműen kijelentette, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök újra, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Így van megírva a János 14-ben. Az apostolok cselekedeti első fejezetének 11. versében pedig ez áll. Ez a Jézus, amely felemeltetett tőletek az égbe, ugyanúgy fog visszajönni, ahogyan láttátok őt, felmenni az égbe. Aztán a sok bibliai idézetek az 1. Korintus 15:51-től, az 1. Tesalonika 4:13, és éppen a többi bibliai idézetek, Máté 25, és bárhol is találhatóak, amelyek az üdvösség történetnek ezen igazán nagy vagy legnagyobb eseményéről tanúskodnak, nevezetesen az Úr visszajöveteléről. És itt elsőként fel lehetne tenni a kérdést: már 2000 éve beszélnek erről, várták ezt esemény beteljesedését, és mind a mai napig nem történt semmi. Aztán kiegészíthetnénk és beilleszthetnénk a kérdést: honnan tudhatjuk, hogy most elérkezett az idő, és már nem 400 vagy 200 évvel ezelőtt? És éppen ez az a pont. Ez a pont az, amely megadja nekünk az abszolútumot, a bizonyosságot, hogy most van itt az idő, és nem előzőleg vagy korábban. Erről a pontról van szó, és ez a Biblia proféciákban, illetve azok beteljesedésében olyan világosan megmutatkozik, hogy ott nem lehet tévedés. Pontosan azoknak a dolgoknak a leírása miatt, amelyekről a Szentírásban tájékoztatva lettünk, a kísérő jelenségek, valamint az idő vagy a végidő jeleiről, úgyhogy az Úr szavaival élve elmondhatjuk, hogyha látjátok mindezen dolgok megvalósulását, emeljétek fel fejeteket, mert tudjátok, hogy megváltásotok közeledik. Azok, akik ismerik az ígét, akik elolvasták az evangéliumokat és a leveleket, tisztában vannak azzal, mi minden van ebben leírva. és ennél fogva is fontos, hogy ne csak elolvassuk, ami le van írva, hanem helyesen is osztályozzuk az írottakat, vagyis oda helyezzük őket, ahova valóban tartoznak. A Szentírás is ebben elmondott, és az ebben elmondottak olyanok, mint egy nagy kirakós játék, amit egyszerűen helyesen össze kell állítani, rakni. És amennyiben ez megtörténik, akkor pontosan tudjuk, hogy a dolog helyes, és így van rendjén. Itt, amit mondtam, el fogunk olvasni néhány helyet, hogy aztán világosan felismerjük, hogy pontosan abba az időbe érkeztünk meg, amikor a bibliai profécia a szemünk előtt beteljesedik. Szeretnék a Péter leveléből kezdeni olvasni. Mindannyian jól ismerjük a Szentírást, mégis fel fogom olvasni a 2 Péter első fejezetén, aztán további szakaszokat is bevonok az áttekintésbe. 2 Péter első fejezet a 19. versétől. És annál szilárdabban áll nálunk a prófétai beszéd, amellyel rendelkezünk, és jól teszitek, ha odafigyeltek rá, mint egy sötét helyen ragyogó világosságra, amíg fel nem ragyog a teljes nap, és fel nem kér a hajnal csillag a szívetekben. Ennél fogva tisztában kell lennetek azzal, mindenek előtt azzal, hogy a Szentírás egyetlen proféciája sem engedi meg az önkényes értelmezést, mert egyetlen profécia sem emberi akaratból származott, hanem a Szent Szellem vezérelte vagy ihlette az embereket, akik Istentől kifolyólag beszéltek. Ez valójában a dolog lényege. Amennyiben Isten ígéjéről és Istenünk üdvösség tervének prófétai részéről van szó, Isten emberek által szólt. Éppen ezért mondhatták, hogy így szól az Úr. És mi valóban a Bibliában Isten ígéjét olvassuk, nem pedig a Mózes, Illés, Ábrahám vagy Ézsaiás szavait, hanem összességében Isten ígéjéről van szó, Isten szaváról. És Istennek csak szószcsövekre volt szüksége, férfiakra, akik Szent Szellemmel ihletettek voltak, megvilágosodtak, és akiket Isten elküldött és felhasználta arra, hogy előre hirdessék és leírják az üdvösséggel kapcsolatos tervét itt ezen a földön. Azért, hogy minden jövő nemzedéknek lehetősége legyen meggyőződni arról, hogy Isten nem utólag mond semmit, hanem mindent már jó előre elmondhatott. Egyre hálásabb vagyok Isten ígéjéért, amely valójában mint egy fényes világosság ragyog a sötét helyen. Mit tennénk mi Isten ígéje nélkül, mondjátok meg nekem? Semmi tájékozódásunk nem lenne, egyáltalán nem tudnunk, kicsoda az Isten, nem tudnánk, mit akar Isten, fogalmunk sem lenne arról, hogy milyen terve van, tényleg nem lenne iránytűnk. De így most már megvan Isten ígéje, és minél közelebb kerülünk a beteljesüléshez, annál világosabbá válnak számunkra azok a dolgok, amelyeket Isten megígért az ő ígéjében, amelyeket bejelentett, legyen az politikai szempontból a nemzetekkel kapcsolatosan, vallási szempontból az egyházakkal kapcsolatosan, legyen az Izrael népével, vagy az egész gyülekezettel. Mindezt megtaláljuk a Szentírásban. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy sok minden szimbólumokban, képletekben lett leírva. és aki nem ismeri ki magát ezekben a prófétai szimbólumokban, vagy nem ismeri azok jelentőségét és értelmét, az olvassa ugyan a Szentírás, és amikor a végére itt ugyanannyit tudott, mint előtte is tudott. Viszont ha Isten kegyelméből elolvassunk az Új Testamentum prófétai szavait is, megismerjük a szimbólumokat, és azokat át tudjuk vetíteni az új szövetségre, különösen a Biblia utolsó könyvére, azután Péterrel együtt kijelenthetjük. Annál szilárdabban áll előttünk a prófétai beszéd. Tehát, ezen egyáltalán nincs mit vitatni, hanem szilárd, akárcsak maga a szikla. Tehát a prófétai szó, amely ránk lett örökítve. És ezzel kapcsolatosan szeretném felolvasni az Efézus beliekhez írt levél harmadik fejezetéből is egy részt. Efézus harmadik fejezet, a negyedik és ötödik vers. Ebből, ha elolvassátok, felismerhetitek a Krisztus titkával való bizalmasságomat, amely nem lett közhírré téve a korábbi korszakokban az embereknek, úgy, ahogyan most ki lett nyilatkoztatva az ő szent apostolainak és prófétáinak. Tehát arról van szó, hogy Isten kinyilatkoztathassa nekünk a dolgokat. Ebből az isteni kinyilatkoztatási forrásból merítettek már a proféták és az apostolok. Ma mi vagyunk azok, akik meríthetünk ebből az isteni kinyilatkoztatási forrásból, és teljes bizonyossággal, minden nagy képűség nélkül elmondhatjuk, hogy ma pontosan azt értjük meg belőle, ami akkor ki lett nyilatkoztatva nekik, mert nekünk is ki lett nyilatkoztatva. Hiszen ugyanaz az ígéről van szó, és ugyanaz a Szent Szellem, amely elvezet minket minden igazságra, és ahogy Jézus mondta, ő az enyémből vesz, és kinyilatkoztatja nektek. A Szellem pedig mindent átvizsgál, még az Istenség mélységeit is. Szép dolog az, hogy az íge írásbeli dolgainak előadása során lehetőségünk van ellenőrizni is azokat. Ezek nem olyan dolgok, amelyeket csak új szóba vannak hozva, hogy aztán megvárjuk, mi történik velük. Ezek megalapozott dolgok, amelyek Isten ígéjeinek egyszerűen ígéjeként meglettek alapozva, és amint már mondtam, semmit sem lehet rendíteni rajta, sem ingatni. Ez a csodálatos Isten ígében, amit mi is nagyon nagyra értékelünk. Ha Dániel prófétára gondolunk, hiszen ő volt az, aki látta a végidőt is. Ő látta a világtenger mozgását, látta, igen, itt már is megvan az első jelkép, ahogy a négy állat feltűnik a világtengerből. Nos, mit kezdjünk ezzel, ha nem tudjuk, milyen jelentősége van egy állatnak a bibliai proféciákban? Én még jól emlékszem a harmadik birodalomra, hiszen 12 évig kellett viselnem az egyenruhát, vagy 12 évesen. És valahányszor megjelent egy ilyen különleges ember, azt mondták, ez aztán egy nagy állat, vagy nagy ágyú. Akkor mindenki tudta, hogy kiről van szó, ki az a fontos ember, akinek szava van, mindenki vigyázálásba állt. Nem igaz? És amint látjuk, ezt valóban átvették a Biblia jelhasználatból. A Biblia szerint egy állat egy hatalmat jelképez. Lehet jó, lehet gonosz hatalom is. Lehet egy birodalom, lehet egy uralkodó is. Minden esetre a hatalmat és a hatalomgyakorlást képviseli egy állat. És a legtöbb népnek van valamilyen címere is. Egy sas, egy oroszlán, egy leopárd. Ha így átutazunk a félvilágon, akkor észreveszünk, hogy a népek is magukévá tették ezeket a jelképeket. A Bibliából vették át őket. A Bibliából származnak ezek, és nézzétek, amikor Dániel próféta ezt látja, és megkérdezi magától, mit jelentsen ez, akkor megkapja választ. Négy birodalom fog felépülni itt a Földön, amelyek különböznek egymástól. Aztán tovább kérdezi, de a negyedik állatról. Többet szeretnék tudni. Felvilágosítás. Nem az első háromról, hanem az utolsóról akar többet tudni. Én is. Az első három már egyáltalán nem érdekelnek, azok már amúgy is a múlté. Most az utolsó állatot, az utolsó világbirodalomról szeretnék többet tudni. Így volt ez már akkor is a Dániel prófétával. És aki elolvassa a jelenéseket, az észreveszi, hogy János látnok egyáltalán nem is látta már az első három birodalmat. Ő már csak az utolsót látta, mely számunkra most a végidővel releváns. Tehát, ha így tekintünk a dolgokra, látjuk Isten bölcsességét és azt, hogyan rendszerezett meg mindent, akkor csak annyit mondhatunk. Én Istenem, milyen nagy vagy te, milyen nagy vagy te. Amint mondtam, ezek a birodalmak léteztek, az utolsó a római birodalom lesz. Sőt, a német nemzet római birodalmának is lett nevezve. Császárok lettek megkoronázva benne, és így tovább. És én ezt le is írtam. Ennek a birodalomnak a vezérfeje, aki halálos sebet kapott, a halálos seb meggyógyult a szemeink előtt. És íme az ókori római birodalom egészen újjá élet. És amikor a Biblia a Jelenések 13-ban azt mondja, hogy az egész világ csodálkozott ezen, hogy éppen ez a hatalom egyszer volt, aztán már nem létezett, és újra ott lesz. Az egész világ csodálkozik ezen. Igen, de mi nem. Mi elolvastuk, és azt mondjuk, ma beteljesedett ez az írás a szemeink előtt. És így valóban egyrészt hálásak vagyunk, másrészt viszont belülről nagyon meghatódunk, mert a vég fele haladunk, vagy közeledünk. És nézzétek, úgy van, hogy az összes többi birodalom, amely időközben létezett, különösen a brit birodalomra gondolok, amely a második világháborúig valójában a világ felét uralta, és aztán hirtelen szétesett. Egész Afrika, egész Ázsia, minden függetlené vált, mindannyian a saját szuverenitásukat akarták, nem gúnyolódásból, de ma valóban azt lehetne mondani, ebből a Nagy-Britanniából egy kis Britannia lett. És amennyiben most igazán a bibliai proféciák beteljesedésének fényében áttekintenénk, akkor ennek mind így kellett jönnie azért, hogy a római birodalom létrejöhessen. Minden másik birodalomnak össze kell omlania, és hatalmukat ennek a hatalomnak kell a rendelkezésére bocsátaniuk, amíg Isten ígéjében nem teljesedik. Jelenések 17. És így átéljük most, hogy nem csak amaz egy világbirodalom omlott össze, hanem az elmúlt hónapokban, az elmúlt évben azt is látjuk, vagy átéltük, hogy a nagy szovjet birodalom is annak 15 köztársaságával egymás után szétmorsolódik. És a nagy birodalom megkisebbedik. De miért? Azért, hogy itt Közép-Európában létrejöhessen ez az európai ház, ahogyan azt a bibliai profécia megjövendőlte. Minden másik birodalom, bármilyen nagy is legyen, kicsinyeknek fognak tűnni ehhez a most felemelt és kialakuló világbirodalomhoz képest. Most azonban nem akarunk erre részletekben kitérni, hanem a feladatunk a következő lenne. A jelen idő jelei alapján felismerni, hogy milyen messzire értünk, és hogy az Úr eljövetele ennek megfelelően közelebb került. Mindannyian világosan észrevettük ezt most a Perzs-öbölben, abban a regióban a fejleményeket. Az első napon, amikor ott megtörtént a bevonulás, azt mondtam, hogy nem Kuvétről van szó, csak arról van szó, hogy provokáljanak valamit, hogy egy nap az egész világ közvéleménye Izraelre és Izrael ellen fordítsa a figyelmét. És amint mondtuk, a politikusok is már megértették, hogy nem csak Kuwaitről és egy Husseinről van szó, hanem sokkal inkább egy stratégiáról. Nevezetesen arról, hogy bevezessék a végidői végét, és az egész világot fellázítsák a visszatért Izrael nép ellen. Gyakran már kedvem lett volna írásban elküldeni a politikusoknak a Mózes és Józsué könyvében szereplő Isten által Izrael népének kijelölt vagy megszabott határokat. Hiszen nincsen semmi értelme annak, hogy egyszerűen azt mondogassák, hogy a megszállt területek le és fel. Hiszen vissza kell szerezniük még a Jordán keleti oldalán azt a területet is, amelyet a két törzs, az Isten által kijelölt két és fél törzs kapott. Izrael még messziről sem olyan nagy, mint ahogyan Isten eredetileg meghatározta, és ez valóban az egyetlen ország, amelynek Isten földrajzilag meghatározta a határait, de hogy feszültséget szítsanak, hogy aztán a nagy X napot ürügyként felhasználhassák a nagy áttöréshez. Csak a jelenlegi helyzetet tekintve meg kell különböztetnünk. Most Baszrában van a helyzet. Ki tudja, mit jelent Baszra németül? Paradicsom. És pontosan ott volt a paradicsom, pontosan ott erednek a négy folyó, ahogy Mózes leírja őket, amelyek aztán még el is válnak egymásról, elosztódnak. Pontosan ott Baszra jelentése a paradicsom. És amit mondtam, ebben a régióban kezdődik most el minden. De ez Jeruzsálemtől nézve keletre van. És ami a végén lesz, az Jeruzsálemtől északra lesz. Ezt háromszor egymás után is el lehet olvasni Ezékiel prófétánál. De ami most történik, az már egy előkészítés, egy bevezetés ahhoz a globális eseményhez, amelyről a Szentírásban is íródott néhány dolog. Arról a háborúról is, amely aztán az embereknek halált fog hozni, amíg még a lábukon állnak, és a gáz állarcok mostani kiosztása, erről csak mosolyogni lehet. Az embereknek fogalmuknak kell lennie arról, ami a Bibliában meg van írva, és ti is tudjátok, mi a felkészülés erre. És Istennek legyen panaszolva, hogy megint német cégek azok, akik ezt az egészet olyan szépen előkészítették. Olvastátok-e? Természetesen a gázkamrák, német termék, szégyen a hazánkra. Amint említettem, az Zakariás 14-12. verse. Ebben fog megnyilvánulni az a büntető ítélet, amellyel az Úr megbünteti mindazokat a népeket, akik hadba vonulnak Jeruzsálem ellen. A húsukat el fogja rothasztani, miközben még a lábukon állnak. Így vendőlte meg Zakariás próféta a bibliai proféciában. Tehát, még miközben a lábukon állnak, elrothad a húsuk. Olvasom tovább. A szemük elrothat a szemhéjukban, és a nyelvük is elrothat a szájukban. Képzeljük csak el. Aki olvasott valamit Hiroshimáról, az egy kicsit tájékozott, de ez itt még sokkal rosszabb lesz. Az majd olyan agresszív lesz, hogy gyakorlatilag a hatás azonnal jelentkezni fog, és az emberek valószínűleg gázállarcukkal együtt is összeesnek majd. A szem, a nyelv, minden. Miközben még ott állnak, mindenre kiterjed a betegség, és egy olyan csapást fognak elszenvedni, amelyből nincs menekvés, semmilyen menekvés. De nézzétek, Isten így mondta az ő szavában, és már ma látható, ez igazán meg fog történni. És amennyiben a Szentírás azt mondja, hogy Isten ott még személyesen be fog avatkozni, és jégesővel is minden, amihez tartozik, el fogja intézni a maradékot. De egy dolgot fontos felismerni, még akkor is, ha a szent háborúról beszélünk. Ez a szókifejezés már a Joel próféta könyvében is szerepel. Szó szerint így van leírva. Felolvasom nektek, ott a szent háborúra történik a felszólítás. Mégpedig a Joel próféta könyvéből, a 4. fejezet 9. versétől. Joel 4, a 9. versétől. Tegyétek közhírré ezt a pogány népek között. Fegyverkezzetek fel a szent háborúra. Állítsátok sorba a gyakorlott harcosokat. Hadd vonuljanak fel, és hadd közzelítsenek, hadinépek, ti hadinépek, közzeledjetek mind. Kovácsoljátok kardokká szántóvasakat. És így tovább, és így tovább. Aztán a 12. versben ez áll. A népek induljanak el, kerekedjenek fel, és vonuljanak le a Jósafát völgyébe, és ott ítéletet fogok tartani az összes környező pogány nép felett. Tehát el fog jönni, be fog következni, és ami most zajlik, valójában már arra szolgál, hogy a figyelmet éppen erre az utolsó nagy összecsapásra irányítsa. És tudjátok, én is jártam már a régióban. Jártam Kuwaitben, Jordániában, Egyiptomban, Szíriában, Libanonban, és így tovább. Egy kicsit mégis kiismerem a régiót. És nektek csak elő kell vennetek a térképeteket. Aztán tényleg nagyítóval kellene keresnetek a kis Izraelt, hogy valahol a szélén megtaláljátok. És amikor látjátok az arab világ hatalmas területeit, ott biztosan lenne hely néhány millió embernek, és miért nem akarják ott őket, a saját testvéreiket? Figyeljetek, ez mind politikum. Ezt is láttam közvetlenül Aman város szélén Jordániában, hogy a palesztinok mesterséges táborait fenntartják annak ellenére, hogy a nagy Mercedes 350-es az ajtó előtt áll, és minden barakból a tévéantennák az ég fele mutatnak. De az embereknek ott kell maradniuk, hogy azt lehessen mondani, tessék, itt vannak még. Ahelyett, hogy szabadságot biztosítottak volna nekik, hogy maguk keressenek lakást, és így tovább. De amint mondtam, ne menjünk bele ezekben a dolgokban részletesebben. Így kell lennie, azért, hogy az egész nagyvilág felháborodjon és felzúgjon, és azt mondja, Izrael népen mi jutott most eszetekbe? Most pedig tessék. És mostanában láttuk az ENSZ határozatokat is, amerikai is megszavazta őket. És szinte felháborító, ha csak azt halljuk, hogy mit tettek az izraeliták, és már nem hallunk arról, mit tett a másik fél. Én magam nem láttam, de be lett számolva róla, hogy kosarak voltak ott kövekkel, kosarak tele kövekkel odafent a fal tetején, és azokat aztán szépen ledobálták, leöntötték. De a kosarak voltak felállítva, amelyekből lefelé dobták. Erről viszont már senki sem ír semmit. Valószínűleg még soha nem volt annyi igazságtalanság itt ezen a földön, mint most. És még a sajtó tudósításában is annyira egyoldalú a kép, hogy az ember pühös lehetne rá. Mert a mögötte rejlő indítékokat egyszerűen át lehet látni, anélkül, hogy Salamon bölcsességére lenne szükségünk. Tehát valóban olyan dolgok történnek napjainkban, amelyek minden szempontból a végre utalnak. És a vég közeledik minden további nélkül. Nos, elég gyakran olvastunk már a Máté 24-ből, a Lukács 21-ből, a Lukács 17-ből, és a Szentírás különböző helyeiből, amelyek valóban az utolsó napokról és az utolsó időkről beszélnek. És az apostolok leveleiben is megtaláljuk. Pál apostol különösen az utolsó napokról szólt a Timóteushoz írt levelében. Az első Timóteus 4. fejezetének 1. versétől. A szellem pedig kifejezetten bejelenti, hogy az utolsó időkben egyesek elbuknak a hittől, mert félrevezető szellemekhez és démonoktól származó tanításokhoz fordulnak. Elcsábítva, hazug beszédűek álszent viselkedése által, akik a bűn bélyegét hordozzák a saját lelkiismeretükön. Ezek olyan emberek, akik tiltják a házasságot és az ételek mellőzését, és így tovább, és így tovább. Kívülről nagyon-nagyon szépnek tűnik, de Isten átlát a dolgon, és amit külsőleg olyan szentnek és jóra valónak lehetne tekinteni, azt Isten démonoktól származó tanításoknak nevezi. A hívők között léteznek még nagyon kedves, álszent emberek, és amikor aztán hallunk egyesekről, például a házasságról, mert éppen itt le van írva, hogy tiltani fogják a házasságot. Tudjátok, hogy Isten elrendelte már az elejétől, és azt mondta, hogy nem jó, hogy az ember egyedül legyen. Nos, ki akarja hatályon kívül helyezni az isteni rendet? Minden más kivétel, ez nem a szabály. A szabály az, hogy az ember ne maradjon egyedül. Isten teremtett neki egy segítőtársat, aki illik hozzá. Mindazonáltal egy egész egyház és sokan mások úgy vélik, hogy nem kell házasodniuk, aztán ezt különleges áldozatnak is tekintik még. A Biblia azonban egészen másképp írja le ezt ebben a szövegtartalomban, amit elolvastunk. A 2 Timóteus 3. fejezetében az első versétől ez áll. Ezt azonban tudnod kell, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert akkor az emberek önzőek és kapzsik lesznek, kérkedőek, gőgösek, rágalmazók, és itt van egy egész lajstrom. Olvassa el, akinek van ideje, és nézzétek meg, mindez a szemünk előtt beteljesedik. Tényleg soha nem volt egy ilyen idő. Még jól emlékszem, amit korszakunkban is mindenki köszöntötte a másikat, függetlenül attól, hogy ismerte vagy sem, amikor valaki elhaladt a másik mellett, jó reggelt, jó napot kívántak egymásnak, ma mindenki elhalad a másik mellett, az egyik nem ismeri a másikat, és nem is látja, ennyire megváltoztak az idők, és az egyik mégis még a másik ellensége lett. Így tehát a szeretet sokakban meghidegül, és a hit nem lesz olyan, mint régen. Ezért mondja az Úr, talál-e hitet az ember fia itt a földön, amikor eljön? Ma mindenfélét hisznek a pápának, hisznek az egyházaknak, a püspököknek, hisznek, csak Istenben nem hisznek. És ez az, ami lényeges lenne. És azok is, akik hisznek még Istennek, már nehézséget okoz nekik, hogy higgyenek neki, vagyis hogy elhiggyék azt, amit az ő ígéjében elmondott. Nos, hadd adjunk Istennek igazat, álljunk az ő oldalára, és ne álljunk többé ellene, hanem álljunk ellen az ördögnek, és vessük magunkat alá Istennek. Ez eljutott minket a János 7. fejezetéhez, amikor az Úr azt mondta, aki hisz én bennem, amint az írás mondja, annak a testéből élő víznek folyamai fognak ömledezni. Az Istenben vetett hit fontos, de a Jakab levelében ez áll, hogy a sátán is és reszket. Nem csak Isten létezésében hinni, hanem hinni abban is, amit Isten mondott nekünk az ő ígéjében. Már most, ha a végidő további dolgairól van szó, mint már gyakran hangsúlyoztuk is, akár földrengésekről, éhínségekről, a háborúk sorozatáról, háborús hírekről, vagy a legkülönböző járványokról van szó, minden, ami fel van lajstromozva. Ha most elolvassuk a statisztikát, hogy a járványok egészen az AIDS-ig, minden egyre gyarapodik, és nincs gyógyban, nincs recept, nincs megoldás, mi legyen ez? És egyre csak rosszabb lesz ezen a földön. Amikor az Úr azt mondta, olyan lesz a helyzet, mint Noé napjaiban volt, és Sodoma és Gomorra napjaiban. Akkor azt kell mondanom, Uram, igazad volt. Így van, és még rosszabb lett, mint akkor volt. Az Isten félelem eltűnt az emberekből. Az ájtatosság, a vallás külső formája az, ami megmaradt, de a belső, az Istennel való kapcsolat már nem létezik. Éppen ezért, amint az elején már röviden utaltunk rá, A legfontosabb az lenne, hogy az emberek az evangélium hirdetése által kapcsolatba kerüljenek azzal, akiről az ige hirdetés szól, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal. Mert ez nem csupán egy valamilyen evangélium, hanem az egyetlen evangélium Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Mert ez nem csupán, és így ez az evangélium tanúságtételül kell legyen hirdetve minden népeknek, de képzeljétek csak el, hogy fogom ezt a Bibliát, és elmegyek Salzburgba, valamelyik püspökhöz, akiről sokat hallottam Salzburgban és a római egyházat illetően is. Nem tudom százalékban, mennyire tartozik Salzburg az egyházhoz. De egyre nehezebb egy termet bérelni. És ha ma nem foglalunk helyet a megfelelő asztalnál, akkor egyszerűen nem kapunk helyet, aztán kiutasítanak, és végül talán valahol az utcán kötünk ki, hogy ott magunknak kelljen hirdetnünk az evangéliumot. De amit mondani akartam, az a következő. Ha ma Isten ígének egyértelmű hirdetésével jelentkeznénk az egyházak előtt, azt kérdezem önöktől, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretett testvérem és testvérnők a Krisztusban, ki nyitna nekünk ajtót? Ahogy a Jézus idejében volt, úgy van ma is. Istenre nincs szükség, nem akarják őt. Ott, ahol szükség lenne rá, ott természetesen a politikusok is igénybe veszik, ahol a bibliai idézetek csak úgy zümögnek, és azzal, aki kiejtette őket, valójában nem akarnak tudni róla. De egy olyan időben élünk, amikor a vallás, amikor minden hatalom egyszerűen szövetségre lép, amikor egy közös ügyet szolgálnak. És itt valóban van néhány kijelentés a nagyra becsült Ratzinger úr részéről is, ahol ő úgy vélte, hogy az emberek ezt kifogásolják. Miről is van szó? Arról van szó, hogy most minden hatalom egyesül, de Krisztus a fej nélkül. Ebben a nagyszerű egyesülésben nem Krisztus a fej, hanem nem szívesen mondjuk ki, nagy hangon, csendesen kell, mégis el kell mondanunk, hogy az Antikrisztus lesz ennek az egész összetételnek és konstellációnak a feje. Krisztus a kis nyájat tartja szemmel. Az atyának jó tetszésében áll, hogy a kis nyájnak adja az országot. És ebben a kis nyájban ő az, aki uralkodik, ott ő a jó pásztor, és a kis nyáj azok az ő legelőinek juhai. Ő vezeti őket, ő irányítja őket, ő táplálja őket, itatja őket, ő azt akarja, hogy éljenek és teljes elégedettségben legyen részük. Így tehát ebben az utolsó időben két dolog lesz a szellemi szférában. Lesz ez egyesülés valamennyi egyház és egyházi szervezet, valamennyi vallás felekezet között, az ökumenikus mozgalomban, a világegyház testületi tanácsán keresztül, és ma már tudjuk, ki lesz ott az uralkodó, és kinek lesz az utolsó szava. Erről soha nem fognak szavazni és dönteni, ez már régóta eldöntött dolog. Viszont régen eldöntött dolog, de lesz egy kis nyáj is, amint már említettem, Jézus Krisztus gyülekezete, amely egyszerűen meggyőződésből és azért, mert más természetű, nevezetesen isteni természetű, nem tud csatlakozni ehhez a politikai intézményhez, amely csupán egy vallási álcát visel. És ez a kis nyáj a társadalom számára elfogadhatatlannak fog minősülni, mert ott mindenkinek részt kellene vennie benne. Az ügy annyira szép és kellemes lesz, hogy aki nem vesz részt benne, az egyszerűen nem lehet teljesen éppelméjű, ha egy ilyen csodálatos dologban nem csak, hogy nem vesz részt, hanem még el is utasítja magától, és így tovább. De Isten igéből felismertük, miről is van szó. Nem a színlelésre alapuló békességről, amelyet most a politikusok elérnek, és amelyet aztán felszentelnek, hanem az Istennel való békességről lenne szó. Arról a békességről, amelyről Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében ír, így tehát békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Aki kiadja a békességet, annélkül, hogy Jézus Krisztus által békességet talált volna Istennel, annak el kell fogadnia, hogy ez egy politikai vallási színlelés béke, ugyan, amely kudarcra lett ítélve. Csak az Istennel való békességnek Jézus Krisztus, ami Urunk által lehet tartós jellegű, még az örökké valóságban is. De ezt sem lehet túl hangosan mondani ezeknek az embereknek. Ezek az emberek, amit már említettük, folyamatosan Isten nevét használják, hogy így az emberek előtt még jóra való benyomást keltsenek, és nagyon jó színben tűnjenek fel. Ezekben a szavakban, amelyeket elolvastunk, és amelyekhez még röviden hozzáadhatunk másokat, vagy legalábbis idézhetjük őket, valóban arról van szó, hogy most felismerjük azokat az ígéreteket, amelyeket Isten a hívőknek adott. Ahogyan léteznek jövendőlések a politikai és a vallási fejleményekről, úgy léteznek jövendőlések az Úr gyülekezetével kapcsolatosan is. Például arról, hogy egy prófétát fog küldeni, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja, vagy félelmetes napja. És erről az Úr napjából szeretném felolvasni azt a szakaszt, hogy mindenki tudja, hogy ez így van megírva a Bibliában. A 2 Péter 3. fejezet 10. verse. Csak hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Azon a napon az égbolt egy robbajjal el fog tűnni, az elemek pedig a lángok hevében feloldódnak, és a föld is tűzben fog elégni minden emberi alkotással együtt, ami rajta van. Ezt nem én mondtam, hanem Isten kijelentette ki az Ószövetségben és az Új Szövetségben. A Malakiás prófétából szeretnék felolvasni Malakiás utolsó fejezetéből. Itt a 19. versben ez áll írva. Mert vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, eljön az a nap, amely úgy fog égni, mint a kemence. Amikor az elbizakodottak mind, és mindazok, akik törvénytelenül cselekszenek, olyanok lesznek, mint a tarló, és elégeti őket az a nap, amely eljön. Ez a nap eljön. És amennyiben most a kegyelem és az üdvösség napja véget ér, és ez tény és valóság, hogy véget ér, ezt leírtam abban a kis traktátusba, a 7000. látásmód vagy vízió. Kérem, hogy utána mindenki vigyen magával egy példányt. De Istennél egy nap annyi, mint nálunk 1000 év. Így van leírva az Ószövetségben és az Új Szövetségben, és aztán, ha belegondolunk, hogy Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. napon megpihent, megáldotta és megszentelte a 7. napot, és megpihent minden művétől. Ez esetben most durván számolva, akkor valóban közeledünk az Ádámtól számított 6000 évhez. És a 7. évezred valóban Isten ígéje szerint, különösen a Jelenések 20. fejezete szerint, Krisztus 1000 éves békebirodalma lesz itt ezen a földön. Tehát, körülbelül 2000 év Ádámtól Ábrahámig, újabb 2000 év, körülbelül Ábrahámtól Krisztusig, és most éppen a következő 3. 2000 évhez közeledünk. És a 7. évezred valóban az 1000 éves birodalom lesz, és aztán az idő ismét az örökkévalóságba torkollik. Minden szempontból elértük az utolsó nemzedéket. Senki sem tudja, hány év van még hátra, senki. De most spekulálni azzal, hogy ki tudja, meddig fog még tartani az idő, helytelen lenne. De azt mondani, rendben, akkor nem kellene tennem semmit. Ha így áll a helyzet, az szintén helytelen lenne. meggondoltság, kiegyensúlyozottság, Istenhez fordulni, az Úrért élni, neki szolgálni és követni őt, felkészülni éppen az Úr dicsőséges visszajövetelének napjára. Ez a legfontosabb feladat most. Ne legyünk meggondolatlanok, és ne menjünk ki az utcára, hogy valami zavarosat beszéljünk magunk előtt, hanem maradjunk észszerűek és kiegyensúlyozottak mindvégig. Itt azt olvastuk, vegyétek félreérthetetlenül tudomásra, hogy eljön az a nap, és ez az Úr napja, és az úgy fog égni, mint egy kemence. Éppen az Úr napjáról. Van olyan sok bibliai idézet az Ószövetségben, aztán az Újszövetségben, és az egyik leghatalmasabb még az Ószövetségben, az Ézsaiás 13. fejezetében van. Csak 2-3 verset szeretnék felolvasni innen, az Ézsaiás 13. fejezetéből, a 6. verstől. Jaj, veszékeljetek, mert közel van az Úr napja. Úgy jön el, mint a viharverés a mindenhatótól. Akkor minden kar elgyengülten lelóg, és minden emberi szív kétségbe esik, döbbenetes meggrázkódtatásba esnek, görcsök és vajudási fájdalmak gyötrik őket, mint egy szülőnőt, úgy vonaglanak, egymásra bámulnak, arcuk úgy ízik, mintha lángoktól lenne elborítva. És hogy mindannyian tisztában legyünk azzal, milyen összefüggésben áll ez a mondat itt, különösen az Úr napjával kapcsolatosan, és mihez kapcsolódik majd az Úr napja, szeretném ezt még egyszer nagyon világosan felolvasni. Mégpedig a Joel próféta könyvéből, a Joel próféta könyvének 3. verzetéből olvasunk. Joel 3. fejezet. Joel 3. fejezet, és meg fogjátok látni, hogy az Úr napja már összefüggésben áll a nagy hadsereg felvonulásával, amint az már most is jelentkezik. Ezt nem én mondom, hanem Isten ígéje mondja nekünk, és ezt most is szeretném felolvasni itt. Joel 2. fejezetéből, az 1. versétől. Fújjátok meg a trombitát, vagy a harsonát a Sionon, és harsogjatok, csapjatok lármát az én szent hegyemen, hogy az ország minden lakója reszkessen, mert közeledik az Úr napja. Igen, küszöbön álló esemény. A sötétség és a homály napja. A felhők és a felhős éjszaka napja. A hajnali szürkülethez hasonlóan kiterjed a hegyek felett, kiterjed a hegyek felett. Egy nagy, erős, hatalmas hadsereg, amelynek hasonlója nem volt az örökkévalóság óta, és a jövőben sem lesz egészen a legtávolabbi nemzedékek idejéig vagy éveik. Az Úr napjával összefüggésben egy levegővétellel beszélve van arról nagy hadseregről, amely az emberiség kezdete óta még nem volt ilyen mértékben jelen. És ahogy már előzőleg is mondtuk, valóban mindenre, minden erre utal. És amennyiben valaki azt gondolja, hogy azért vagyunk itt, hogy pánikot keltsünk, az tévedezzel. De lehetetlen elhallgatnunk azt, amit Isten ígéje alapján most felismerünk, a fejleményeket. Hirdetve kell, hogy legyen, el kell legyen mondva. És ha akkor az emberek nem hallgatnak rá, akkor még sincs mentségük, mert egyszerűen nem vették komolyan a figyelmeztetést. Mert nézzétek, annyit beszélnek az Úr napjáról, itt pontosítva van, itt egészen pontosan fel van tüntetve számunkra az összefüggés, hogy az Úr napja hogyan fog bekövetkezni. És így olvastuk is most is. Mert az Úr napja közeledik, sőt, már küszöbön álló esemény. A sötétség és a homály napja, a felhők és a felhős éjszaka napja. A hajnali szürkülethez hasonlóan kiterjed a hegyek felett. Kiterjed a hegyek felett egy nagy, erős, hatalmas hadsereg, amelynek hasonlója nem létezett az örökké valóság óta, és a jövőben sem lesz, egészen a legtávolábbi nemzedékek idejéig vagy évéig. És mi, akik felismerjük Isten igéjét, tudjuk, hogy titkok és magukról van szó. A Jelenések 20-ban, amikor a sátán ki lesz engedve a börtönben, amikor ott szó van a legtávolabbi nemzedékek idejéig. De hadd térjünk vissza a mi témánkhoz, és a mi korszakunkhoz, ami ott most egybegyűlt az egész világról, az csak megmutatta nekünk, milyen gyorsan lehetséges egy ilyen akció. És szükség is van rá, és így is fog történni, és ehhez elég bölcsek vagyunk felismerni, hogy a palesztinok többé nem fognak csendben maradni. Ez már nem megy, a Hizbola, a Szent Háború, annak meg lesznek a maga előzményei. Nincs többé nyugalom és békesség a régióban, amíg Isten maga módján nem teremt nyugalmat és békességet. De ami most nagyon egyértelműen kirajzolódik, az az, hogy az utolsó fázis most valóban a szemünk előtt létrejön. És ahogy már meg is említettem, ha most tovább szítják a tüzet, és a 18-20 éves fiúknak, akik valójában egyáltalán nem akarnak háborúk, azt mondják, Alla kegyelmesen fog ránk tekinteni, ha ezt és amazt tesszük, ez a te paradicsomod. Ezt mondják az embereknek, és már is megteszik. És ez annyira fel fogja fűteni a feszültségeket, hogy a világ közvéleménye kénytelen lesz fellépni ellene. Nem lesz más megoldás, ez valóban egy kikényszerített lépés lesz. De aztán, amikor a világ elkezdi a fellépését, vagy azt hiszi, hogy képes lesz a nagy csapást kimérni ott, akkor Isten lesz az, aki lecsap, beavatkozik. Olvassátok el, mit fog Isten aztán tenni. Én nem tudom, nem örülök annak, hogy emberek fognak meghalni. Nem, de afelett, hogy Isten dicsőséget szerez magának, és hogy megmutatja az egész emberiségnek, hogy nem ők döntenek, hanem ő mondja ki az utolsó szót, úgy a mennyben, mint itt a földön is, Izrael népével kapcsolatosan, és a népekkel kapcsolatosan is. Ezékiel 38. fejezet, Ezékiel 38. fejezetének a 22. versétől. És végre akarom hajtani rajta az ítéletet, pestissel és vérontással, felhőszakadás és jégesővel. Kénkövet és tüzet fogok hullatni rá, és minden hadseregére, és a vele lévő sok számú népekre is. Igen, meg akarom jeleníteni a mérhetetlen hatalmasságomat és szentségemet, és kinyilatkoztatom magam sok nép szem előtt azért, hogy megismerjék, hogy én vagyok az Úr. Tehát Isten kénkövet és tüzet fog hullatni az égből jéggel keverve, és látni fogjátok, hogy szörnyű lesz a vége mindazoknak a nagy népeknek, akik ott hadseregükkel felvonulnak. Hogy ezt még egyértelműbben összekapcsoljam, a Jelenések 19-el felolvasok az Ezékiel 39-ből, Ezékiel 39-ből, a 8. vagy 9. verset nem akarom felolvasni, de ott ez áll, hogy 7 évig tüzet raknak a fennmaradt fegyverekkel. És ez a 10. versben van megírva. A 9. és a 10. versben, az Ezékiel 39-ben. És a 11. versben pedig ez áll, hogy 7 hónapig a temetéssel lesznek elfoglalva, hogy megtisztítsák az országot. Most el lehet képzelni, mi mindent kell ott majd eltemetni, ha 7 hónapra van szükség ahhoz, hogy elvégezzék az ott meghalt emberek eltemetését. Én azonban nem szeretnék ott lenni. amikor ott temetnek, de amint mondtam, így áll Isten ígéjében, és így is fog lenni. Felolvasom a 12. verset, ahogy meg van írva. Izrael népe vagy háza 7 hónapig foglalatos lesz a temetéssel, hogy megtisztítsa az országot, így van megírva. A 17. versben ez áll. Te pedig emberfia, így szólt Isten az Úr. Mondd a madaraknak, minden szárnyas állatnak és a mező minden ragadozójának, gyűljetek össze, és jertek ide, gyűljetek össze minden oldalról, az áldozati lakomámra, amelyek nektek rendezek a nagy áldozati lakomára, Izrael hegyein. Húst fogtok enni, és vért fogtok inni. Hadseregek vezéreinek húsát fogjátok enni, és a föld fedelmeinek vérét fogjátok inni. És így tovább, és így tovább. Igen, bőségesen meg lesz terítve az asztal, és az ég madarai egy egészen rövid ideig, amíg a temetés le nem zajlik, már is részt vesznek az étkezésen. De ugyanaz áll a Jelenések 19-ben is. Csak azért, hogy tudjátok, hogy ez valóban az 1000 éves birodalom felállítása előtt fog megtörténni. Mégpedig a Jelenések 19-11 versében arról felolvashatunk, hogy az Úr, mint a királyok királya, aztán le fog szállni, hogy a végső háborút is megvívja, és így tovább. Aztán a 17. versben, Jelenés 19-17-ben ez áll. Aztán láttam egy angyalt állni a napban, aki hangos szóval így kiáltott minden madárnak, amelyek magasan repülnek az égen. Gyertek ide, gyülekezzetek össze Isten nagyszerű lakomájára. Húst fogtok enni a királyok húsából, a hadvezérek húsából, erősek húsából, és így tovább, és így tovább. 100%-osan ugyanaz az Új és az Ótestamentumban is. Mert ugyanaz a folyamat van leírva a prófétáknál és az apostoloknál is. Hadd foglaljuk kérem össze, miről is van szó ma délután itt. Először is arról, hogy most felismerjük Jézus Krisztus, ami Urunk visszajövetele, közel van, közel érkezett. Ő megadta az ígéretet a János 14-ben, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket. És amennyiben most megteljesedik az idő, vissza fog jönni, hogy magához vegye az öveit. És mi vele leszünk akkor az üdicsőségében, miközben a katasztrófárak lerontanak erre a földre. Jelenleg mi vagyunk a kigúnyoltak, a kivetettek, de aztán mi leszünk azok, akik örülni fogunk, és részt veszünk az Úr menyegzői vacsoráján. De abban az időben éppen bekövetkeznek a szörnyű ítéletek, majd a végső elszámolás is Isten minden ellenségével, akik egyben Izrael népének ellenségei is. Aki Izrael népének ellensége, az Isten kimondott ellensége is. Senki sem mondhatja, hogy szereti Istent és gyűlöli Izrael népét. Egy ilyen embernek egyszer tisztáznia kell a gondolatait. Isten az Izrael Istene. Ő választotta ki az ő népét, és aki Izrael népét támadja, így szól Isten az Úr, azaz ő szemgolyóját támadja. Éppen ezért egyszer is ki kell mondanunk világosan, következetes, tehát az Úr mégis megadta nekünk a végidő egyértelmű jeleit az összes katasztrófával, és most lehet, hogy azt mondjuk, jó, eddig még nem érintett annyira minket, még hiszen nincs vége a világnak sem. A világ egyik végén éhínség van, a másikon árvizek, a harmadikon földrengések. Ezek nem mind Salzburgban, Ausztriában, vagy itt, vagy Bajorországban vannak, hanem az egész földön elszórtan vannak. Ennek következtében mindenhol megállapítható, hogy az írás beteljesedett a szemünk előtt. Pál apostol, amint mindannyian tudjuk, az 1. Tesalonikaihoz írt levél 5. fejezetének 1. versében leírta, hogy a végidő végére tekintett, és valóban mindent megnyugvásban, békességben és biztonságban látott ringatva. Már nem látta háborúkat és a háborús híreket, már nem látott éhínséget és drága időket, abban az időben a legfontosabb egyszerűen az lesz, hogy békesség és a biztonság legyen kikiáltva. És minden ennek a békességnek a megvalósítására irányul. Most nagyon gyorsan haladnak a dolgok ennek a biztonságnak az elérése érdekében. És ahogy már előzőleg is mondtam, a dolgok felgyorsulnak ezen a hétvégén, a 12 újra össze van gyűlve Róbában, hogy mindent újra rendszerezzenek és eldöntsenek, hogyan legyen minden olyan szép az Európai Központi Bankkal és így tovább. És mindenki részt fog venni benne, egyesek előrelépve, mások visszavonulva. Végül minden az EFTA országokhoz fog irányulni, mindannyian részesei lesznek ennek a folyamatnak, mert földrajzilag egyszerűen az ókori római birodalomhoz tartoznak. És ezt senki sem tudja megtagadni, még egy olyan jól szituált ország sem, mint a Svájc. Mindenki az egyik előre haladva, a másik visszavonulva, de mindannyian belekeverednek, mert az egyszerűen hozzátartozik a fejleményekhez. Ha örüljünk annak, hogy tanulj lehetünk ennek a fejleményeknek, de a legfontosabb, hogy ebből felismerjük, mennyire előre haladott az időt. És ebben az egyesülésben egy dolog nagyon fontos, mivel ez egy vallási egyesülés is az Antikrisztus vezetése alatt. Hogy ennél fogva egyértelműen álláspontot kell foglalnunk, álláspontot Krisztus mellett, ő mellette és az ő ígéje mellett, és teljesen egyértelműen az Úr oldalára kell állnunk. Nem úszhatunk a széles tömeggel. Bármilyen kellemes is lenne számunkra emberi szempontból, de ez nem az Úr gyülekezetének az útja. Az Úr gyülekezetének az útja a keskeny út, amely az életre vezet, és nem a széles út, amely a pusztulásra vezet. A békesség és a biztonság szlógenek Gorbacsov ideje óta különleges jelentőséget kaptak. Címlapokra kerültek, és még mindig ott vannak. Egész Európában annyi minden történt az elmúlt napokban, hónapokban, tavaly október-november óta, a legtöbben nem tartották volna még lehetségesnek sem. És már ma megmondom nektek, ha az Úr még egy-két évet ad nekünk, hogy hányat, azt nem igazán tudom, százat vagy tízet, Isten tudja, de mindig visszatekinthetünk majd, és azt mondhatjuk, nem számítottunk rá, hogy mindez ilyen gyorsan bekövetkezik, egészen addig, hogy Isten ki fogja nyilatkoztatni magát, visszaigazolja az ő szavát, megáldja az ő népét, beteljesíti az ő ígéreteit, úgy, hogy mi is elmondhassuk egyszer, Isten ígéje beteljesült rajtunk is. Nem elég, ha csak azt mondhatjuk, hogy most politikailag beteljesedik, majd Izrael népével kapcsolatosan is, és az egész nagyvilágban. Szép lesz majd az a nap, amikor elmondhatjuk azt magunkról, hogy ma, most Isten ígéje beteljesült, rajtam igaznak bizonyult. Akkor leszünk képesek igazán örvendezni és újongani. Ma még bizonyos keserűséggel tekintünk mindezekre a fejleményekre, hiszen fájdalmas látni, ahogy minden a romlás felé halad. Mégis hálásak vagyunk Istennek, hogy a prófétai szó fényében láthatjuk és szemlélhetjük az általános fejleményeket, és kijelenthetjük, ahogy Péter is tette annak idején, annál szilárdabban ragyog számunkra prófétai szó, amelynek tulajdonában vagyunk. És aztán jön a figyelmeztetés is, és jól teszitek, ha odafigyeltek rá, mint egy sötét helyen ragyogó világos fényre. Isten ígéje lámpássá vált az útunkon, szövétnek elett a lábunknak. Ezért hálásak vagyunk Istenünknek teljes szívünkből. Végül még egy intés. Ha lenne itt közöttünk valaki, aki még nem szentelt az életét az Úrnak, és még fontolgatja, hogy megtegye, vagy mégsem, vegyétek fontolóra a Zsoltárból és a zsidókhoz írt levélből származó szavakat, hogy ma, ha halljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Az Úr hallatja az utolsó hívását. Jöhetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Én felüdítelek titeket, megnyugvást adok lelkeiteknek, és azután az ége, aki én hozzám jön, azt nem fogom kitaszítani. Ma még kegyelemidő van. Még mindig az üdvösség napja van, de jaj, ha az véget ér, és véget fog érni. Amennyire bizonyos az, hogy Isten az Isten, és hogy meghatározott egy időtervet az emberiség számára, és amennyire bizonyos, hogy most a kegyelem idejének a végén élünk, annyira bizonyos, hogy az üdvösség napja hamarosan véget ér. És az Úr rettenetes napja, az ítéletek napja beköszönt erre a földre. Ez a Szentírás tanúságtétele, a jelen idő jelei és a bibliai proféciák beteljesülése szerint fog megtörténni a mi nemzedékünkben. Akinek van füle, hallja meg, amit a Szellem a gyülekezeteknek mond. És aki az Úr mellett szeretne dönteni, ne habozzon, hanem használja ki azt a lehetőséget, amelyet Isten adott nekünk, hogy döntsünk mellette. Istennek nem kifogásokra van szüksége, hanem csak döntésekre. Egyesek azt mondhatják, a fiatalok mondhatják, igen, még túl fiatal vagyok, az idősebbek azt mondhatják, még van időm, és néhány feleséget vettem, nem jöhetek, megvettem a szántóföldemet, azt először meg kell művelnem. Ismeritek a Bibliát, mennyire mindannyian kifogásokat kerestek és kaptak, és az Úr szomorú volt, nagyon szomorú volt, sőt meg is haragudott, és újra elküldte a szolgáit azzal az üzenettel, menjetek a sövényekhez, a kerítésekhez, az utcákra, adjatok meg hívást, és hozzátok be őket, akik találtok, azokat hozzátok be. Ez az idő most van. Most hangzik el az utolsó meghívás. És aki meg van hívva, aki hallja az íge, az többé nem fogja elengedni. Az íge megmarad bennük, mint hívás, mint egy isteni hívás azok számára, akik meghallották, és vonzani fogja őket, amíg el nem jutnak az Úrhoz. Hadd legyen így ma kegyelemből. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni még. Mennyei Atyánk, szívből köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük neked a drága és szent szavadat. Köszönjük neked a megvilágosodást, az egyértelműséget, a megvilágosodást és a Szellemet kinyilatkoztatását. Szeretett Uram, valóban kegyelmet találtunk te előtted. Imádkozunk mindazokért, akik felemelték a kezüket. Szeretett üdvözítőm, áld meg őket, mentsd meg őket, bocsáss meg nekik, fogadd be őket Isten fiai és leányaiként. És mindazokat is, akiket elhívtál, de nem volt bátorságuk felemelni a kezüket. Légy irgalmas hozzájuk irántunk a te nevedért. Ne hagyd, hogy bárki is elvesszen, ó Uram, hanem ments meg, légy irgalmas, és üdvözíts, amíg még tart a kegyelmi idő, és amíg még itt van az üdvösség napja, mielőtt eljön a nagy és félelmetes napja az Úrnak. Hűséges Istenem, minden imádságos kéréssel te hozzád jövünk, minden közben járásainkkal, amelyek mindannyiunk szükségleteit kifejezik, Óram. Együtt kérünk téged, légy irgalmas mindannyiunkhoz. Hallgass meg imádságainkat, közben járásaink, hadd jussanak el a te kegyelmi trónodhoz. Válaszolj hamarosan, erősítsd meg a te szavadat, és áld meg a te népedet. Szeretett Uram, ismét együtt köszönjük neked ezt a megtapasztalt délutánt. Felismertük, ó Istenem, hogy mindent pontosan megjövendőltél, és előre leírattál azért, hogy tudjuk, hogy amikor ezek bekövetkeznek, az idő közel van. Hűséges Istenem, őszinte hálát adok a prófétai beszédért, a valódi mennyei tanításért és megvilágosodásért. Ó, Uram, hálát adunk neked azért is, hogy elküldted a te szolgádat és hírnöködet a mi napjainkban, hogy felhívja figyelmünket a különböző dolgokra, amelyeket magunktól nem tudtunk volna meg, nem ismertünk volna fel. Hálát adunk a gondviselésedért, minden kegyelmi megnyilvánulásodért. Kérlek, ments meg mindenkit, szabadíts meg, és áldj meg mindannyiunkat a te kegyelmed gazdagságából, a Jézus szent nevében. Amen.